Mai adásunk vendége két evangélikus fiatal, mindketten az egyház kötelékében szolgálnak. Emellett a közös bennük az is, hogy egymástól függetlenül más-más esztendőben végigjárták az El Camino néven ismert híres zarándokutat. Vitális Judit szerkesztőségi titkár lánylétére egyedül vágott neki az útnak. Dr. László Virgil jogász teológus pedig egy barátjával kerekedett fel a testi-lelki élményeket nyújtó gyalogos zarándoklatnak. Judit, egyedül indultál el az El Camino-ra. Milyen motivációkból indultál el 2008 nyarán?
A motiváció az sokféle volt. Nyilván egyfajta útkeresés, hitkeresés, egy lelki megújulás is benne volt, de nem tagadom, biztos, hogy benne volt valamilyen szinten a kalandvágy, vagy a világ megismerése, új élmények, új tapasztalatok szerzése. Igen, benne volt az is, hogy kalandvágy.
Melyik lehetséges útját választottad a három népszerű út közül?
A francia útnak nevezett útvonalon jártam, Saint-Jean-Pied-de-Port-ból a francia-spanyol határól indultam, és egészen Santiago-ig gyalogoltam, ezt nevezik a klasszikus útnak, a legtöbben ezen az útvonalon járnak.
Milyen fizikai és lelki élmények értek ott? Fel tudtál ezekre előre készülni?
Az előre való felkészülésről csak annyit, hogy amikor kitaláltam, hogy szeretnék elmenni az El Camino-ra, akkor azt is rögtön eldöntöttem, hogy nem fogok előre olvasni, hogy ki hogyan élte meg az utat. Tényleg csak a praktikus információkat gyűjtöttem, azt, hogy hogyan jussak majd el Saint-Jean-Pied-de-Portba, hogyan jövök majd haza, mit kell magammal vinnem, mennyi pénzzel készüljek, hány kilós legyen a hátizsákom, milyen cipőt vigyek.
Fizikailag voltak-e olyan nehézségek, amikre nem számítottál? Fáradtság, szomjúság?
Nagyon a tenyerén hordozott az Isten, mert ilyen megpróbáltatások nem értek. Láttam nagyon sok csúnya sérülést, nagyon sok embert bottal, kötésekkel, bicegve, felhorzsolt érdekkel. Ilyen megpróbáltatásokkal nem kellett szembenéznem. Persze volt egy-két vízfolyagon, természetesen voltak olyan pillanatok, amikor nagyon meleg volt, és teljesen elfáradtam, és elcsigázott voltam. De napról napra újra és újra fel tudtam venni a ritmust, és újból és újból el tudtam indulni, és ilyen szempontból sima volt az út.
Nem volt olyan pillanat, amikor feladtad volna?
Volt egy pillanat, amikor elgondolkodtam rajta, hogy most haza kéne menni. A 13. napon volt, és délben egyszer csak leültem, hogy nem. Arra gondoltam, hogy otthon most mindenki a húslevest eszi, és együtt a család, és ott ülnek az asztal körül, én pedig itt vagyok a pusztaság közepén, haza kéne menni. Szeretem, szomorodtam egy kicsit, elgondolkodtam rajta, megkerestem a legközelebbi szálláshelyet, nem erőltettem, hogy most akkor minden áron még 30 km gyalogoljak, és másnap újult erővel, tényleg újult erővel tudtam tovább menni.
Volt egy érdekes élményed, amikor egy Jézus nevű fiúval találkoztál.
Valóban Jézusnak hívták a nem egészen fiatal embert, 40 év körül lehetett a férfi, és együtt vacsoráztunk. Ott baráti beszélgetésként ott ültünk egy asztal körül, és egyszer csak ő bement a bárba, és hozott ki kenyeret és bort. És akkor azt mondta, hogy akkor ő most szeretne minket megvacsoráztatni, vagy szeretné, hogy az ő vendégei lennénk ma este, és akkor megtörte a kenyeret, és mindenkinek adott belőle, mindenki poharába öntött egy kis bort, és akkor így vacsoráztunk együtt közösen, és aztán az már csak később az este a beszélgetés folyamán derült ki, hogy ez volt az utolsó napja a Caminón, neki akkor 10 nap adatott meg, hogy sétáljon, vagy egy hét, és másnap haza kellett indulni, úgyhogy ez volt az utolsó vacsorája.
Hogy emlékszel arra a pillanatra, amikor az út végén megpillantottad az óceán?
Hivatalosan az Arándok út a Santiago de Compostelláig tart. Idősebb Szent Jakab apostol sírja van ott a hagyomány szerint, és valóban Santiago de Compostelláig gyalog tettem meg az utat, ez olyan 780-800 kilométer. Az eredeti tervek szerint Santiago de Compostellából tovább gyalogoltam volna az óceánig, és azt a 100 kilométert még gyalog tettem volna meg. De mivel fix volt a vonatjegyem, hogy mikor kell hazaindulnom, ez már nem fért bele. Úgyhogy csak busszal jutottam le az óceánhoz. Ott viszont aztán nagyon jó volt, mert ott tudtam igazából feldolgozni azt, hogy mi is van mögöttem, az elmúlt 35 nap az mit is jelentett, és ott nyugodtam meg úgy igazából, és ott tudtam visszapillantani a mögöttem lévő időszakra, és ott köszöntem meg igazán, hogy ideig elsegítettek odaföntről. A fotókat most már ritkán nézem meg, azokat, amiket készítettem, de mindig jó emlék, és mindenről mindig eszembe jut sok-sok további emlék. Az utam nyilvánvalóan nem Saint-Jean-Pied-de-Portban kezdődött, és nem is Santiago de Compostelláig tartott. Sőt, az igazi séta most is tart, és hogy belefér-e még egy Camino, az majd úgy is kiderül.
Virgil, 2006-ban jártad végig az El Camino-t, az utat. Egyáltalán miért vállalkoztál erre az útra? Miért indultál el?
Egy nagyon jó barátom, Mézes Zsolt adta az ötletet, hogy induljunk el erre az zarándok útra, így két-három évvel korábban mi már elhatároztuk, hogy felkészülünk erre a szép zarándokútra, és 2006 nyarára érett meg a lehetőség, hogy valóban belevágtunk.
Milyen szervezést igényelt ez anyagilag, szabadidő megteremtésében? Azokat a feltételeket hogyan sikerült megteremteni, ami ahhoz kellett, hogy elindulhassatok, és egyáltalán honnan indultatok?
Ami a feltételeket illeti, nyilván egy kisebb fajta beruházással jár, hisz a megfelelő túra felszerelések, tehát a hátizsák, egy jó túrabakkancs, túrazoknik beszerzése mindenképpen szükséges, illetve nyilván egy kis fizikai erőnléti rákészülésre is szükség volt, hiszen ez egy 800 kilométeres gyalogút, amit bejártunk, és mindezeken túlmenően természetesen lélekben is fel kellett készüljünk, hisz egy hónapra kiszakadni mindenből, ami eddigi életünknek környezete volt, és egy idegen tájon, idegen országban gyalogolni reggeltől estig, ugye ez egy új életforma is egyben. Tehát mindenre fel kellett készüljünk.
Egyik nap még Budapesten tanultál az egyetemen, illetve dolgoztál, a másik nap pedig már ott voltál Spanyolországban. Honnan indultál, mert az El Camino az nem egy út, hanem több lehetséges útvonal is van. Melyiket választottátok?
Három fő útvonal van, amin a történelem során jártak mindig is az emberek. Talán érdemes itt történelmi gyökerekhez is visszanyúlni. Kereszténységnek alapvetően három nagy, igazán jelentős zarándok útja volt. Nyilván Jeruzsálem, ami az oszmán hódítás után kiesett a vérkeringésből, a másik Róma, és a harmadik pedig Santiago de Compostela. Tehát érdemes itt elmondani, hogy Santiago de Compostela a hagyomány szerint az idősebb Jakab apostol sírjának a helye, tehát a hagyomány szerint itt temették el, vagy itt helyezték végső nyugalomra Jakabnak a maradványait, akit ugye az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy karddal lefejeztek. Három főbb út van, ahogy említettem is, van az úgynevezett francia út, amin mi is mentünk. A történelem folyamán mindig is ez volt a leglátogatottabb. Van egy úgynevezett északi út, ami közvetlenül Spanyolország északi tengerpartján halad végig, szintén Santiagoig, és van az úgynevezett portugál út, ami Portugáliából indul és jön fel északfele. Az úgynevezett francia út hagyományosan Saint-Jean-Pied de Porttól indul, és Saint-Jean az János, tehát Szent Jánostól haladunk Szent Jakabig. Nyilván ennek teológiai szimbolikája is van, hogy miért pont Jánostól, miért pont Jakabig. Ugye ők mind a ketten Jézus legszűkebb belső tanítványi körének voltak a tagjai. De el lehet indulni máshonnan is. Nagyon sok olyan zarándokkal találkoztunk útközben, akik otthonról indultak. Például egy holland nyugdíjas hölgyel, aki végigjött egész Franciaországon. Vagy egy 80 éves bácsival Konstanzból, aki Németországból indult gyalog. Tehát nagyon sokan otthonról gyalog elindultak, és akár hónapokig is gyalogolnak.
Mi jellemzi a vallási sokszínűséget, hiszen te magad is egy evangélikus teológiát végzett fiatal vagy. Kik mennek zarándokútra?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván nagyon sokan vallási indítatásból, de meg kell mondanom, olyanokkal is találkoztam, akik nem kifejezetten vallási célzattal jöttek. Nagyon jó tapasztalat volt ez a zarándokút az ökumené megtapasztalására is, hiszen soha senki meg nem kérdezte tőlünk, hogy melyik felekezethez tartozunk. Az imádságukban, az istentiszteleteken, miséken úgy tudtunk együtt részt venni a zarándoktársakkal, hogy valóban egy hihetetlen mély testvéri egységet észrevettünk. Teljes légkört tudtunk megtapasztalni.
Gondolom rengeteg fotót készítettél, feljegyzéseket sikerült-e, amikor esténként a szállásra megérkeztél? Tudnál-e ezekből esetleg felidézni?
Fotót rengeteget készítettem, és egy közel 4 óra hosszányi videóanyagot is az útról. A barátom Mézes Zsolt, ő is szintén sokat fotózott. Ő jobban jegyzetelt, mint én igyekeztem inkább a lelkemben jegyzetelni, illetve egyszer-kétszer fordult elő, hogy e-mailt küldtem egy-egy zarándokszállásról haza, de ez 2-3 alkalommal fordult tényleg csak elő. Például július 25-én, éppen Jakab napján, ugye, aki Spanyolország védőszentje, összegeztem így az addigi tapasztalataimat és gondolataimat, mit elküldtem szüleimnek, barátaimnak. Az egyik nagy tanúsága az útnak az volt számomra, hogy ez zarándokút is csak úgy, mint az élet, mindig tele van fájdalmakkal, nélkülözésekkel, problémákkal. Például van, hogy 2-3 falun megyünk már úgy át, hogy nincs ivóvíz, és nem tudunk a kútból meríteni, mert ihatatlan. Hozzáteszem, július közepén ez 40-42 fokos hőséget jelent. Vagy például nyilván fáj az ember lába, háta, hátizsákodban ugye cipeled az összes cuccodat, ruhádat, mindenedet, hisz folyamatosan haladsz tovább. Tehát mindig van valami, ami bosszantson, vagy ami a figyelmedet lekösse. De azt figyeltem meg, hogy ezek sosem egyszerre törnek rá, hanem mindig csak két-három dolog az, ami valamilyen hiány, vagy valamilyen fájdalom. Tehát valahol a Jóisten mindig ad erőt elhordozni ezeket a nehézségeket. Arra jöttem rá, hogy az zarándokutat is valószínűleg az életet is egyfajta sztoikus nyugalommal érdemes szemlélni. Hogy a lelkünk ne kavarodjon fel túlságosan, se a hirtelen nagy örömöktől, se a hirtelen nagy bánatoktól, ez mind kimozdulás. Érdemes egyfajta jó értelemben vett egykedvűséghez tartani magunkat, és akkor végig lehet csinálni az életet.
Bizonyos fizikai testi élményekből lelki megtapasztalásokhoz jutottál.
Ez így van. Hát egyébként az zarándokútnak is talán ez a lényege. A zarándokút elmondata az, hogy ultraja et suseja, mindig tovább és feljebb. Nagyon sokan elmondták az út alatt, hogy az igazi zarándokút a Camino után kezdődik, amikor ez az út már bensővé válik. Tehát ez a mindig tovább és mindig feljebb, ez már a lélek birodalmára vonatkozik. Valóban a külső fizikai megtapasztalások a saját lelki megtapasztalásainknak a kivetülései is egyben, a zarándokúton talán különösképpen is.
Hogy emlékszel arra a pillanatra, amikor az út legvégére elértetek?
Igazából két végpontja volt az útnak számunkra. A fő végcél a Santiago de Compostela, Szent Jakab sírja. Itt egy hatalmas barokk katedrális található, akkor a templom, amit talán még életemben nem láttam, gyönyörű belső díszítéssel és az apostol sírjával. Úgy szokták az zarándokok csinálni, hogy az utolsó előtti este megállnak 5 kilométerre Santiago-tól, az úgynevezett Monte de Gozón, ami az örömhegye, ezt jelenti. Az örömhegye ugyanis éjszaka már látszanak Santiago kivilágított fényei, és másnap reggel indulnak be a városba, ahol délelőtt beérnek, és déltől van az úgynevezett zarándokok miséje a templomban. Itt a templomban a zarándokok miséjén köszöntik az egyes zarándokokat nemzetiségek szerint, tehát például minket magyarokat is köszöntöttek, és beolvasták, hogy hányan jöttünk, mert van egy zarándok központ, ahol ez előzőleg lejelentkeztünk. Ez hihetetlen élmény volt számomra, egy apáca énekelt valami földön túli hangon. Annyira gyönyörű volt, és annyira megérintette a lelkeket, hogy volt olyan magyar társunk, aki nem vallási okokból indult el, és ő még két napig ott maradt Santiago-ba azért, hogy a déli misén újra meghallgathassa azt a gyönyörű éneket. Még most is borsózik a hátam, a hideg kirász szinte, hogy visszaemlékszem erre a gyönyörű mennyei angyali hangra. És amint mondtam, van egy másik végcélja is a zarándokútnak, ez pedig Finisterre, ami ugye felismerhető a latin gyök benne, Finisterre, ez volt a föld vége, Amerika felfedezése előtt a világ vége, így is lehetne mondani, és valóban a kontinentális Európának ez a legnyugatabbi pontja, ez a Finisterre fok. Ide is elmentünk, és itt pedig a végtelen óceán feltárulkozó látványa, a nyugalom az, amivel szembesültünk egy hónap folyamatos gyaloglás után, ahol átmentünk hegyeken, szinte sivatagi mezetán, mindenféle természeti tájon. A végtelen óceán látványa pedig valóban egy ilyen megérkezés élményt adott nekünk. Ott maradtunk három napig, csodálatos élmény volt. Ott az a hagyomány egyébként, hogy valamilyen ruhadarabot elégetnek az zarándokok, ami végigment velük az egy hónap során, ezzel mint egy minden tehertől, minden salaktól megszabadulva szimbolikusan is.
Te is elégettél valamit?
Én is elégettem a törőközőmet, igen.
Milyen volt visszatérni? Nem volt nagyon rossz? Nem maradt ott egy kis darab a szívedből?
Amennyire vissza tudok emlékezni, 4 évvel korábban nagyon furcsa volt. Eleve az, hogy egy hónapon keresztül gyalogoltunk gyakorlatilag ugye 800 kilométer, tehát hegyeken, völgyeken, és utána megálltunk. Tehát ez a napi 25-30-40 kilométer gyaloglás, ez abba maradt. Nagyon furcsa volt, hisz a lábunk, az izomzatunk, mindenünk hozzászokott. Mint ahogy hozzászokott a hátunk ahhoz, hogy a 15 kilós hátizsákot cipeljük. Hát furcsa volt letenni. De nyilván ez csak a fizikai része. Természetesen a lelkünk egy darabja is ott maradt. Legalábbis nekem mindenképpen nagyon szívesen visszamennék még egyszer, hogyha megadatna.
Kinek ajánlott, hogy elinduljon erre az útra?
Bárkinek, aki úgy érzi, hogy el kell mennie erre az útra. Én szerintem erre az útra az megy el, akinek el kell rá mennie, aki érzi belülről a késztetést.